Örömmel, szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy eljutatok jönni a legtöbben, vagy mindnyájan. Vannak itt közöttünk fiatalok, ezért elmondom a gyerek történetet. Ti már nem vagytok ugyan gyerekek, nyilvánvalóan, de szerintem ez egy olyan történet, ami nagyobbaknak, meg nyilván a felnőtteknek is tanulságos lehet. Egy anyuka elment vásárolni egy ilyen nagy bevásárló központban a 10 éves kislányával. Mondjuk 10 éves, lehet nagyobb is, lehet kisebb is. Bejárták az egész vásárló központot, amikor elindultak haza, útközben megálltak egy piaci árusnál, aki órákat árult. És a kislány nagyon szeretett volna egy órát. És kérte az anyukáját, hogy anya, vedd meg nekem ezt az órát. És anyuka azt mondta neki, hogy rendben van, meg fogom venni, de nem most. Van egy feltételem, hogy ha te otthon rendet tartasz a szobádba, jól fogsz tanulni, és semmi panasz nem lesz rád a következő egy héten, akkor meg fogom neked venni az órát. Eltelt a hét, elmentek újra a bevásárlóközpontban, újra elmentek ennél az árusnál, és akkor a kislány emlékeztette a mamáját, hogy mama, ugye emlékszel, az óra. Persze, tudom, és megveszem neked, hiszen megtartottad azt, amit kértem, jó kislány voltál, rendet tartottál, jól tanultál, megveszem az órát, nem is volt olyan drága, akkori ár szerint egy kb. 1000 forintba került ez az óra. Végtelen nagy öröm volt ez a kislány számára, nagyon szerette az órát, mindig hordta, vitte magával az iskolába, vitte magával mindenhova, ahol volt. Egyedül egy alkalommal vett, vagy akkor vett el, amikor a úszás oktatás volt, és a vízbe kellett venni vele, mert ez az óra még nem volt vízálló. Tehát akkor le kellett venni, de még éjszaka is rajta volt. Annyira szerette ezt az órát. A kislánynak volt édesapja is, és amikor úgy esténként beszélgettek, meg mesélt neki, egyszer csak azt kérte tőle az édesapa, hogy kislányom, szeretsz engem? Igen, szeretlek, édesapa. Nekem adnád az órádat? Jaj, apa, ne kérdezzél már tőlem ilyet. Inkább odadom neked egyik lovaskát, amit tőled kaptam a születésnapomra. Értem, kicsim? Jó éjszakát, megpuszírta és lefeküdtek. Eltelt egy hét. Persze minden este volt mese, meg beszélgetés, de egy hét múlva az apukája megint csak megkérdezte, hogy kislányom, szeretsz engem? Ha igen, akkor add nekem az órádat. Jaj, apa, inkább odaadom a babaházat, vagy a kedvenc fésűmet, de ne kérd el az órámat, pont az órámat szeretnéd. Bármi más kérhetsz, odaadom, de az órát nem. Rendben, kicsikém, tudod, apa szeret téged, és gyengéden átkarolta, jó éjszakát puszi, és mentek aludni. Pár nappal később, amikor az apa ismét bement volna, hogy beszélgessenek meg az esti mesére, a kislány pityeregve ült az ágy szélén. Mi baj van, kislányom? Mi történt? Kérdezte szelíd hangon. Pár perc hallgatás után remegő kézzel oda nyújtott az órát az édesapjának. Tessék, apa, neked adom. Apuka elvette az órát, de közben már előkészítette azt a kis dobozkát, amit cserébe szeretett volna átadni a kislányának. Ez a tiéd, egyetlenem. A kislány megszeppenve vette el, ki is nyitotta a kis dobozt, és mit gondoltok, mi volt benne? Egy óra. Egy másik óra. Egy még nagyobb és még szebb óra. Egy még értékesebb óra. Amivel már akár az uszodába is mehetett, mert hogy ez már vízálló volt. Ez az óra minden este ott volt az apukája zsebében. De amíg a kislány nem akarta átadni a régit, addig nem kapta meg az újat. Az apuka még nagyobbat és még szebbet akart neki ajándékozni, de amíg ő nem mondott le a régiről, addig ezt nem kaphatta meg. Ilyen a mi szeretett Jézusunk is. Sokszor ragaszkodunk foggal, körömmel, káros, szükségtelen dolgokhoz, kapcsolatokhoz, megszokásokhoz, amiket szinte lehetetlennek érzünk, hogy megváljunk tőle, odaadjunk bárkinek is, vagy bármikor, de az Úr mégis azt kéri, hogy add oda nyugodtan. Nyugodtan átadhatod neki. Sokszor nehéz látni, hogy mi van Jézus zsebében, de hinnünk kell és bíznunk kell abban, hogy ő soha nem veszel úgy valamit, hogy ne adna helyette valami sokkal jobbat, sokkal tartalmasabbat. És ennek kapcsán én ma a szombatról szeretnék beszélni, és a szombatról gondolkodni együtt veletek. Akár délután is, hogyha maradunk. Azt a címet adtam ennek a délután, ez egy ige mondat lesz, egy hosszabb mondat. Így hangzik, láthatjátok, hogy az Úr adta nektek a szombat napját. Olvassuk is ezt a történetet egészében a Mózes második könyve 16. fejezetéből. Mózes második könyve 16. fejezetéből a 11. verstől a 34-ig egy hosszabb szakasz, és én az új fordítás szerint fogom elolvasni. Ha követitek, akkor ti nyilván fogjátok valószínűleg a Károly szerint olvasni vagy követni. Én most az új fordítást fogom használni. Nincs nagy különbség, de talán, hogy szokjuk ezt is, jó, hogyha együtt látjuk, halljuk mind a kettőt. Tehát Mózes második könyve 16. fejezet 11. versétől a 34-ig. Egyébként a manna hullás története ez. Ezután így beszélt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak a zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk. Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt. Hogy még azon az estén fűriek szálltak oda, és ellepték a tábort, reggelre pedig harmad borította a földet a tábor körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, ezt kérdezték egymástól. Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. Ezt parancsolja az Úr, szedjen belőle mindenki annyit, amennyit meg tud enni. Fejenként egy ómert, a lélekszámnak megfelelően. Annyi adagot szedjetek, amennyien egy sátorban vagytok. Izrael fiai így cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. Amikor aztán megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebben szedett. Mindenki annyi szedett, amennyit meg tudott enni. Mózes azt mondta nekik, senki se hagyjon belőle másnapra. De nem hallgattak Mózesre. Voltak, akik hagytak belőle másnapra, de az megkukacosodott és megbüdösödött. Ezért megharagudott rájuk Mózes, így mindenki annyi szedett reggelenként, amennyit meg tudott enni. De ha már forrósütött a nap, elolvadt. A hatodik napon történt, hogy kétszer annyi kenyeret szedtek fejenként két ómerrel. Akkor elment a közösség összes főembere, és jelentették Mózesnek, ő így szólt hozzájuk, ez az, amiről az Úr beszélt, hogy a nyugalom ideje lesz holnap, az Úr szent szombatja. Süssétek meg, amit sütni akartok, főzzétek meg, amit főzni akartok, és tegyétek félre magatoknak mindazt, ami fölösleg, hogy megmaradjon másnapra. Félre is tették másnapra, ahogy Mózes parancsolta, és nem bűnösödött meg, féreg sem volt benne. Akkor azt mondta Mózes, ma ezt tegyétek, mert ma az Úr szombatja van. Ma nem találtok mannát a mezőn. Hat napon át szedhetitek, de a hetedik napon szombat van, akkor nem lesz. Mégis voltak a nép között olyanok, akik a hetedik napon is kimentek szedni, de nem találtak. Ekkor ezt mondta az Úr Mózesnek: meddig akartok még ellenszegülni parancsolataimnak és törvényeimnek? Láthatjátok, hogy az Úr adta nektek a szombat napját. Ezért ad ő a hatodik napon két napra való kenyeret. Maradjon mindenki otthon. A hetedik napon senki sem mozduljon ki a helyéről. Ezért pihent a nép a hetedik napon. Izrael háza mannának nevezte el azt. Olyan fehér volt, mint a koriandermag, íze pedig olyan, mint a mézes kalácsé. Mózes azt mondta: ezt a parancsot adta az Úr. Egy teljes ómennyit őrizzetek meg belőle a jövő nemzedékeknek, hogy lássák, milyen kenyérrel tápláltalak benneteket a pusztában, amikor kihoztalak benneteket Egyiptom országából. Áronnak pedig ezt mondta Mózes: vegyél egy edényt, tégy bele egy teljes ómelnyi mannát, és helyezd el megőrzésre az Úr színe előtt a jövendő nemzedékek számára. Oda is helyezte azt Áron megőrzésre, a bizonság ládája elé, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Izrael fői pedig 40 évig ették a mannát, míg csak lakott földre nem értek. Mannát tettek mindaddig, amíg el nem érték Kánán földjének határát. Az ómer pedig az efának a tized része. Van egy csodálatos Istenünk. Ez a csodálatos Isten mindig gondoskodik az ő gyermekeiről. Kiszabadítja őket az egyiptomi fogságból, megszabadítja őket a fáraónak a halálos uralmától. Minden tapasztalatot úgy élnek át, hogy az Isten, ez a csodálatos Isten vezetése, hatalma és csodáin keresztül van. De a nép mégis zúgolódik, elégetlenkedik. Visszavágynak a képzeletükben megszépült Egyiptomba. Vissza a húsos fazekakhoz, vissza a póréhagymákhoz, és úgy gondolkodnak erről, hogy Egyiptomban legalább volt mit enni, itt a pusztában pedig éhen halunk és szomjan. De az Isten most is gondoskodik róluk. És Isten megtette volna zúgolódás nélkül, követelőzés nélkül, anélkül, hogy visszavágytak volna Egyiptomba, hiszen Isten mindig tudja, hogy mire van szükségünk. Ott is tudta. Ezért az Úr fűrjekkel és mannával lakatja jól őket. Van hús, van kenyér. Mindent a maga idejében és megfelelő mennyiségben. Izrael Istene újra hűségesnek mutatkozik, mert mindent odaad nekik, amire csak szükségük van. A manna, a fűrjek nem pusztán élelem a népnek, hanem élet, maga az élet a pusztaságban. Nem pusztán jól lakatja hűtlen gyermekeit, de közben tanítja, formálja őket, mert ebből a szedett-bedett népségből, ebből a rabszolga hadból Isten egy saját népet akar formálni magának. És ehhez kellenek ezek a csodálatos tapasztalatok. Ehhez kellenek az, hogy ugyan van étel, van innivaló, de mindez, ami van, azért nem ők dolgoznak meg, hanem Isten látja el őket, Isten gondoskodik anélkül, hogy most ezt ők sütnék, vagy kapálnának érte, hiszen a pusztában úgysem lenne ez lehetséges, de megcsinálja az Isten nekik. A pusztai vándorlás után szövetséget köt velük, és a szabadság tökéletes törvényét, a 10 parancsolatot adja majd nem sokára előkbe. Tehát Isten nem csak gondoskodik, nem csak megadja a kenyeret, a vizet meg a húst, hanem egy különleges terve van velük, az ő népével. És ez nem csak a múltban volt így, hanem ma is így van. Tehát amikor Isten rólunk gondoskodik, és mindent megad, akkor ez csak nem csak azért van, mert ő egy gondoskodó Isten, hanem azért is van, mert egy különleges népet akar formálni magának ma is közülünk. Arra választotta ki őket és bennünket is, hogy ismerté tegyük ezt a csodálatos Istent a környezetünkben, családunkban, városunkban, mindenki felé, akiket ismerünk és szeretünk. Azt látjuk ebben a történetben, hogy Izrael valami nagyon különleges módon ismeri meg magát a mannát. De hogyan is éljenek vele? Mit jelent annak a tudatában élni, hogy napról napra az Isten hűségéből élnek? Hogyan fogja megtanulni ez a közösség azt, hogy csak akkor lesz jó dolga, hogyha megtanulja, megpróbálja és megtanulja, hogy teljesen az Istenre kell bíznia magát. Isten nagy életformáló üzenetét így fogalmazza meg ezt számunkra, amit alapigeként vagy címként kiragadtam ebből, hogy láthatjátok, hogy az Úr adta néktek a szombat napját. És már is ugye a húson, a mannán túl valami még nagyobbat, még értékesebbet ad nekik az Isten. Mint ugye ebben a gyerek történetben is, ugye ott volt ez az óra, ez a kis olcsó óra, és amikor ezt a kislány odaadja, akkor kap helyett egy jobbat, egy szebbet, egy értékesebbet. És amely közösség látja azt, hogy az Úr nekünk adta szombat napját, és ezt gyakorolja, és benne él, azokat tudja Isten erőteljesen formálni a maga képére, és a szolgálatára, az Isten szolgálatára. Mert egy olyan népet akar kialakítani, ami visszatükrözi az ő jellemét, visszatükrözi őt ebben a világban. És ilyen szempontból a szombat egy megkerülhetetlen jel, egy megkerülhetetlen intézmény, egy megkerülhetetlen csoda Isten számára és a nép életében. Az első pont, amit így szeretnék megfogalmazni, hogy a nyugalom napjának megtartásával Isten segít legyőzni a félelmet. Azt a félelmet, ami a mindennapi életünkben, vagy a hétköznapi életünkben, inkább így mondom, jelen van. Ugye Isten azt parancsolta, hogy mindenki egy ómer mannát szedjen, annyit, amennyit meg tud enni. Ez az újfordítás így ilyen szempontból érdekes, és szeretem ezt így hallatni, vagy olvasni, vagy így venni magam felé, hogy amennyit meg tud enni. És persze ismerjük mi saját magunkat, meg a családtagjainkat, meg néha azon túl a rokonainkat, meg a közösségben, és látjuk azt, hogy nem mindenki ugyanannyit tud enni, vagy bír megenni. Vannak, akik tőlem is kétszer annyit megbírnak enni, amennyit én, és olyat is ismerek, aki fel annyit eszik, mint én. Mondhatod, hogy mondjuk a feleségem lehet, hogy fel annyit eszik, mint én, de ismerek olyanokat, akik még kétszer annyit tudnak, és ezt most hagyd ne nevesítsem, hogy ki az, aki kétszer többet tud adni, mint én. Mert nem akarom szégyenbe hozni, vagy lejáratni. Így etikus, ha nem mondok nevet. Ez az ómer, ha megfeleltetjük, ez 2,2 liter. Most gondoltuk ebbe bele, hogy 2,2 literrel megbírtok-e enni, megbírtok-e inni 2 liter tejet egyszerre. És persze nem egyszerre kell megenni, lehet, hogy egy napra beosztva az talán elegendő is lenne. És ez mondjuk a tej, de most ugye kenyér formájában próbáljuk ezt megfogalmazni. Ha most ezt kilóba feleltetnénk meg, mert a liter meg a kiló az majdnem ugyanaz, akkor ez 2 kiló kenyér. 2,2 kiló kenyér, még 20 dekar van pluszban. Ez most sok vagy kevés? Szerintem sok. Pusztán egészség szempontból, vagy inkább mondom azt, vagy mondjuk úgy, vagy menjünk abba bele, amit a sugar ez a történet is, hogy mindenkinek annyi jutott előbe, amennyit meg tudott enni. Tehát ennyit megbírtak enni, egy személy egy nap meg tudott enni 2 kiló 20 dekát. És én azt gondolom, hogy ez a mennyiség, és ha mi is végig gondoljuk a 2 kiló kenyeret ma otthon, akkor azt mondjuk, hogy akkor bőség van. Ha ennyi van, az egy bőséget jelent. Még akkor is, ha semmi más nincs mellette, de biztos, hogy van kenyér is, meg baj is, meg hagyma is, meg póré is, meg még lehet, hogy fűr is van, akár tojásban, akár húsban, hogy nincs miért elégedetlenkedni, nincs miért panaszkodni. Ez így rendben is van, de ami talán kísértésként jön, és nincs rendben, de tegyük rendben. Rendben van, ma jól laktam. 2 kiló 20 deka kenyér. Szuper, nagyon jól esett, rendben van. De mi lesz holnap? Mi a garancia arra, hogy holnap is meg lesz a 2 kiló 20 deka? Mi van, ha Isten elfelejkezik? Mi van, ha lebetegszek, és nem tudok kimenni? Mi van, hogyha közben jön valami, és nem lesz holnap? Nem, hogy 2 kiló, hanem a 20 deka se. És ha elalszom, és mire fölkelek, és elolvad a nagy melegben, akkor megint nem lesz. Akkor holnap éhen maradok? Nem. Be kell biztosítani magamat. Szedek többet. Szedek duplán. Szedek 2 zsákkal. Elég nagy a spájzom. Be fogok spájzolni vele. Mégiscsak kell törődni a földiekkel is, nem csak az odafelvalókkal. Viszek haza, amennyit csak elbírok. És addig fordulok, amíg lehet, amíg el nem olvad, addig szedem. És lehet, hogy sokan ezt megpróbálták, mert bizony, mert féltek attól, hogy holnap lesz-e. És ugye mit tapasztalnak? Hazaviszik, és ahogy új fordítás mondja, hogy megférgesedett, meg megbüdösödött. A plusz, a fölösleg, a tartalék, amit a raktárra gyűjtöttek volna. És hiába mondja Mózes, hogy senki se próbáljon bespájzolni másnapra mannából, egyesek nem hallgattak rá. Biztos, ami biztos gondolták. És hát ki fogja egyáltalán látni azt a keveset, amit elrejtek, de hiába rejtette el, kukacos és büdös lett. Szóval nem lehetett bebiztosítani a másnapi adagot. Hiába vittél 3-szor annyit, meg 5-szor annyit, meg 10-szer annyit, ment a kukába. Mert ehetetlen volt. Isten nem, Izrael nem tudta előre kivédeni az esetleges hűtlenségét vagy kudarcát, megpróbálta, de nem ment. Nem adatott meg neki a pusztában, hogy úgy várja Isten gondviselését, hogy közben azt gondolja magában, bízom benned, Uram, de ha nem jön be, akkor se lesz baj, mert én bebiztosítom magamat. Istennél jobban senki sem tud biztosítékot adni nekünk a holnapra. Hiába ügyeskedünk, hiába próbálkozunk, hiába a nagy tervek, a nagy-nagy spájzolás, be kell látnunk azt, meg kell tanulnunk azt, be kell gyakorolnunk azt, hogy minden nap Isten kegyelméből élünk. Hogy minden nap az Atyán kenyerét esszük. És nem kell túl aggódni ezt. Isten gondviselése és hűsége élet-halál kérdésé lett Izrael számára. És azzá formálódik Isten népévé, hogy meg kell tanulnia hitben, bizalomban élni. Vagy bízik a hűséges Istenben, hogy holnap is ott lesz a manna, meg estére a fűrjek, vagy elpusztul a pusztában. Ez élet-halál kérdésé vált. Túl azon, hogy most szombat tanítása van mögötte, túl azon, hogy most eszek vagy nem eszek, lesz vagy nem lesz, élet-halál kérdésé vált. A manna megbűrösödik másnapra, kivéve a nyugalom napján. Pénteken kétszeres adagot szedhettek, hogy másnap szabadon pihenjenek. A félelem, a bizalmatlanság azonban ugye most sem hagyha nyugodni. És hiába mondja Mózes, hogy ne menjetek ki szombaton. Egyesek megint kimennek. Mint hogy egyesek többet szedtek. Hétköznap szombaton megint csak van, aki kimegy. Nem hiszik el, amit az Úr mond. Nem hiszik el, amit Mózesen keresztül az Úr mond, hogy ne menj ki, hát nem lesz. Hát élsd már meg, az Úr mondta, hogy most nem találsz. Hiába mész, nem lesz. Tegnap kellett menni, tegnap kellett kétszer annyit szedni, ma hiába mész, nem lesz. Mégis voltak olyanok, akik hetedik napon is kimentek a nép közül, hogy szedjenek, de nem találtak. De akik megszedték a dupla adagot, egy adagot megették pénteken, a másikat ott hagyták, most meg azzal a csodával szembesülnek, hogy a szombati adag nem büdös, és nem férges. Többi napon a fölösleggel ez történt, most lásd csodát, semmi baja. Ugyanolyan finom, ugyanolyan jó ízű, ugyanolyan egészséges, mint pénteken volt. Nincs semmi különbség. Nem száradt meg, nem lett nedvesebb, ugyanolyan tökéletes, mint hogyha frissen ma szedtük volna. Ugyanolyan minőségű. A félelem, a bizalmatlanság így múlik el. Amikor látták, hogy nem bűrösödött meg, nem férgesedett meg, azt gondolták, hogy na végre, itt a lehetőség a feltankolásra. Egy plusz adag, jól jön, kimegyünk, szedünk még hozzá. Mert ugye, amit én is szoktam sokszor mondani, hogy nem itt szószéken, úgy hétköznap, hogy a vantól nem kell félni. Attól kell félni, ami nincs. Ha tele a spájz, az a legjobb, akkor nyugodtan alszok. De ugye Isten nem így gondolkodik. Igaz valóban, és ez rendben van, hogy a vantól nem kell félni. Csak az a van, az honnan van és kitől van. Ez a nem mindegy. Az én nagy eszem, meg az én két kezemnek a szerzeménye, vagy az Isten ajándéka, az a van, amitől nem kell félni. És én azt gondolom, hogy sokkal inkább nem kell félni attól, amit az Isten ad, mint attól, amit én szerzek meg. Mert amit én szerzek meg, lehet, hogy a moly meg a rozsda sorsára fog jutni, de amit az Isten ad nekünk, az nem bűrösödik meg, nem férgesedik meg. A félelem, az aggodalom, az egy ugyanolyan rabszolgaságban tart, mint amilyen rabszolgasságban tartotta a fáraó Egyiptomban Izrael népét, az Isten gyermekeit. A félelem is egy rabszolgasság, csak egy másfajta rabszolgasság. Lehet, hogy nem kopik a kezed meg a lábad miatta, de kopik a szíved, kopik a lelked. Kopik mindaz, az a kapcsolat, ami téged az Istenhez kötne. Az kopik. És ez rabszolgasságban tart. Ma van mit enni, az igaz, sőt, még holnap is lesz, de mi van, ha lebetegszem, ha elveszítem a munkahelyemet, ha nyugdíjba megyek, ha már nem tartanak el a szüleim? A félelmek nagyon iszonyatos erővel tudnak ránk törni. Hogyan taníthatom majd a gyermekeim? Sikerül-e megszerezni a diplomát, hogy ma jól kereső munkahelyhez jussanak? Miből fogom fizetni a lakás meg az autónak a hitelét? Ma megvan, de holnap mi lesz? Ma még be tudtam fizetni azt a csekket, de a jövő hónapban is be tudom fizetni? Az aggodalom szolgává tesz. Persze bízol az Istenben, de valójában mégis rettegsz. És ez a bizalmatlanság, ami kezdettől fogva ott lehet bennünk, részünk élet ebben a világban, és ez, hogy becsapnak, hogy nem lesz, hogy vége van, hogy Isten nem ad eleget, ez sokszor nagyon valóságos. Nem illik kimondani, nem merjük kimondani, de ott belül kimondatlanul ott motoszkál bennünk. Mi van, ha mégsem lesz manna? Ez a rabszolgasság új formája. Isten azonban formája népi, türelemmel tanítgatja, építgeti benne a hitet és a bizalmat, azért tesz, hogy megszabadítson a rabszolgák kiszolgáltatottságából fakadó félelemtől. A nyugalom napjának megtartásával, a benne való teljes bizalom szabadságába hív hétről hétre. Nézzétek, a duplás szedtek, másnapra megbüdösödik, kivéve szombaton. Ugyanakkor mindig ki kell menni szedegetni, dolgozni, kivéve a nyugalom napján. Aznap hiába kerestek, nem találtok. Át kell élnetek. Egészen valóságosan meg kell tapasztalnotok, hogy az Úrból éltek. Az Úr gondviseléséből éltek. Az Atya kenyerét eszitek. A hetedik napon kell megemlékeznetek arról, hogy ki adta munkát és az életet az előző napokon. Az előző hét minden napján. Azért vagyunk itt, azért, hogy emlékezzünk erre. Nem csak arra, hogy Isten megteremtette ezt a világot. Nem csak arra, hogy ez a 10 parancsolatnak egy parancsolata. Hanem azért, hogy megemlékezzünk arról, hogy tegnap is, tegnap előtt is az Isten áldásából éltünk, vagyis az Úrból éltünk, az Úr által éltünk. Erre van a nyugalom napja. Láthatjátok, hogy az Úr adta nektek a szombat napját. És ha délután együtt leszünk, akkor azzal folytatnám, amit ugye Jézus mondott, hogy a szombat lőn az emberért. Hogy ez értünk van. És hogy hogyan csapódik ez le, ezt bontanám ki délután. Tehát most csak ezt jegyezzük meg, ezt vigyük haza, láthatjátok, hogy az Úr adta nektek a szombat napját. A nyugalom, és a második pont, hogy a nyugalom napjának a megtartásával bekapcsolódunk Isten nyugalmába. A szombat nem önmagáért van, ahogy már az imént említettem, hogy a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Az Isten rendelkezés nem öncélú. Isten célja az, hogy a nép felismerje a munkától való megnyugvás, a pihenés értékét és a jelentőségét. Ugye a pihenés sem magától értetendő. Szerintem nem csak dolgozni nem tudunk jól, pihenni sem tudunk jól. Ott lehet ezeket tetten érni, hogy ugyan lehet, hogy itt vagyunk testben, és most tényleg őszinte, legyünk őszinték, nekem is volt már olyan szombatom, amikor nagyon sokszor eszembe jutott, hogy holnap valami nagyon fontos dolgom lesz. És már azon kattogott az agyam, és azt terveztem, hogy azt hogyan fogom megoldani, vagy pontosan hogy is lesz holnap. Szóval, hogy ennyire nem tudunk pihenni, nem tudjuk a pihenésünket sem átadni, mert az agyunk már kattog a holnapi napon, meg a másnapokon. Most erre is figyelnünk kell, hogy ezt is tanulni vagy gyakorolnunk kell, hogy fegyelmezzük a gondolatainkat, és most tényleg ne nagyon foglalkozzunk már. Nyilván eszünkbe jut, de nem kell hagyni, hogy fészket rakjon. Oké, eszembe jutott, hogy holnap megyünk a lányomhoz, és ott fogjuk ünnepelni a Saci születésnapját, és hogy el tudnak eljönni a gyerekek, meg az ajándékok, már kattoghat az embernek az agya. De azt mondom, hogy oké, ez a holnapnak a baja. Ma ezzel nem foglalkozom. Ma azzal foglalkozom, hogy mennyire vagyok én hálás az Istennek az elmúlt hétért, a mennyei kenyérért, vagy a húsért, aki húst teszik, meg az összes többiért, a ruháért, meg az autóért, meg azért, hogy beletett fizette a csekket. Hogy most erre figyeljek. Hogy lássátok, hogy az Úr adta nektek a szombat napját. Hogy ez nekünk egy különleges ajándék. És ha ez nem volna, már lehet, hogy meghaltunk volna a rabszolgaságban. A munka rabszolgaságába, meg a félelemnek a rabszolgaságába. Mindegy, hogy melyikbe, mert a rabszolgaság a halálba visz. A pihenés a teremtett világ alapvető és meghatározó dimenziója. Ugye azt olvassuk ott a Biblia elején, a hetedik napra elkészült, Isten a maga munkájával, amelyet alkotott és megpihent a hetedik napon, egész alkotó munkája után, azután megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mivel azon pihent meg, Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Mit csinált Isten a hetedik napon? Vajon elfáradt a teremtés nagy munkájával? Nyilván nem. Ő nem fárad, ő nem lankad. Neki nincs szüksége pihenésre, hanem azt mondja, hogy abba hagyom a teremtés munkáját, abba hagyok mindent, mert a teremtményeimmel együtt akarom élvezni azt, ami eddig történt. Megállok. Ezzel példát is adok, vagy mutatom. Végez, élvezze, gyönyörködjön abban, amit létrehozott. Sajnos mi már megint csak, nem tudom ebben a nem tudom milyen világban, nem tudunk gyönyörködni a saját munkánkban sem lassan. Emlékszem, a Saci nagymamája mesélte, meg anyósom mesélgette, amikor még kukoricát kapáltak. És amikor vége volt a napnak, és végignéztek a soron, és milyen tiszta volt a sor, a kukorica sor, akkor boldogok voltak. Örültek, hogy de tiszta, de jó. Élvezték a munkájuknak a gyümölcsét. Gyönyörködtek benne. Ma tudunk gyönyörködni, amit megcsináltunk. Vagy azért nem gyönyörködünk, mert megcsináljuk, de tudjuk, hogy rosszul csináltuk meg holnapra szétesik. Szerintem, ha úgy csinálunk mindent, hogy az Úrért csinálunk, akkor szerintem nem fog másnapra szétesni. És akkor lehet abban gyönyörködni. Ez is a pihenésnek a dimenziója gyönyörködni Istenben és az alkotásaiban. A hetedik nap, mint egy külön választott, Istentől megáldott, megszentelt nap ritmusa, be van építve a világba. A nyugalom napjának megszentelése nem kizárólag Izrael kiváltsága és vallásos feladata, hanem az egész teremtett világ szerkezetéhez hozzátartozó, láthatatlan, de mégis látható valóság. Isten megáldotta, megszentelte ezt a napot, ami azt jelenti, hogy arra különítette el a többi naptól, hogy egy életet megújító erőt hordozzon. A nyugalom napjának megtartása az Úr nyugalmába való belépés, az együtt pihenés Istennel, az együtt örvendezés Istennel, azzal a valakivel, aki életre hívta a világunkat, és fenn is tartja ezt, ezen a napon lehet igazán, és érdemes igazán gyönyörködni az Úrban. Hálásak lehetünk a világért, keze munkájának a gyümölcséért. És ebben a pihenésben részt vesz az egész teremtett világ is. A teremtett világ is pihenhet akkor, ha az ember hagyja pihenni. De ha én kapálom a földet, akkor nem pihen. Ha én a gépekkel szennyezem, akkor nem pihen. Csak akkor tud a teremtett világ is pihenni, ha megszűnök én is a munkámtól aznap. Nem csak az embernek, hanem az egész világnak szüksége van a megújulásra. Ha Izrael fei nem dolgoztatják a házállataikat, nem művelik a földjüket a nyugalom napján, akkor a teremtett világ is nyugszik. Talán emlékeztek arra a történetre, amikor az adventist eladta a lovat, és egy hét múlva panaszkodik a vevő, hogy te milyen, Kován, milyen lovat adtál el nekem? Hát szombaton hiába fogom a szekér elé, nem megy. Hát nincs az a lónak semmi baja, hidd el, egészséges az a ló, csak tudod, én szombaton soha nem fogtam be a szekér elé. Ő megszokta azt, hogy szombaton nincs vontatás, nincs munka, nincs szekér. Úgyhogy ne aggódj miatta. Aztán, hogy tudod átnevelni, azt nem tudom, de egyelőre ez a dolog, hogy szombaton ez nehéz történet lesz neked. Igen, az állatok is, a teremtett világ is megérti, felfogja, hogy ez a nap más, hogyha az ember együttműködik ebben a teremtett világgal. Nyilván, ha nem, tehát ha munkálkodunk, akkor a teremtett világ sem tud pihenni, mert nem hagyjuk, hogy pihenjen, mert dolgozunk rajta, munkáljuk, és sanyargatjuk továbbra is. Sajnos alig érezzük a szombat megtartásának ezt a dimenzióját a mai bonyolult és összetett világunkban. A gyárak nem állnak le, a szupermarketek nem zárnak be, közlekedés nem szűnik meg, áramszolgáltatás nélkül nem tudunk élni egy rövid ideig sem. És gondoltok bele, ha nem volna áram, vagy nem volna már mondjuk két napja áram, és nem tudtuk volna a mobiltelefon feltölteni, mekkora tragédia lenne, nem? Tehát egyszerűen lefekülni, felkelni nem tudunk a telefon nélkül. És csonka-bonkának érezzük magunkat telefon nélkül, és én is, amikor van úgy, hogy szombaton otthon hagyom, otthon felejtettem, nem tudatosan, hanem felejtésből maradt otthon, és akkor van, keresem, hiányérzetem van. De miért is? Miért nem tudok én meglenni egy 24 órát, vagy 12 órát telefon nélkül? Miért nem? Hát furcsa ez, hogy a mai világunk nyilvánvalóan. Nos, miért termelni a nyugalom napjának? Kevésbé terhelnénk a környezetet káros anyagok kibocsátásával, kevesebbet termelnénk ki, és fogyasztaná az emberiség mindazokból a természeti forrásokból, amelyek véglegesek, végesek. Velünk együtt a teremtett világ is felélegezne, belépve az Isten nyugalmába. És egy nagyon, nem is nagyon régi tapasztalat, vagy már eredmény. Tudjátok, volt ez a Covid vírus. Amikor leálltak a repülőgépek, nagyon sok gyár leállt, nagyon sok minden megállt. És azt vették észre, hogy egyharmadával csökkent a károsanyag kibocsátása a földünkön. Világszerte jelentősen csökkent a környezet szennyezés, különösen a levegő minősége javult látványosan a korlátozások első hónapjaiba. Csak egy példa, hogy milyen hamar tudna regenerálódni a természetünk, a világunk, és nem a Covidot kívánunk vissza, csak maga szombat napjával, hogy nem terheljük, legalább héten egy napot nem terheljük a világunkat, hanem hagyjuk nyugodni, akkor sokkal frissebb, sokkal hamarabb tudna regenerálódni, mint így, hogy ugyanúgy zajlik minden. Tehát ebből a szempontból is Isten formál bennünket, mint népet, hogy ezt a üzenetet hordozzuk, képviseljük, mondjuk el másoknak, hát ha még többen ünnepelnének szombatot, és még többen hagynák a természetet is pihenni. Látjátok, hogy az Úr adta nektek a szombat napját. Tehát egy kis összefoglalás, és akkor bezárom, gyakorlati megfontolások. Tehát azért adta, hogy ezáltal is formálja népe életét, hogy megszabadítson a félelemtől, annak a félelmétől, hogy nem lesz elég. A mannával azt tanította meg Isten, hogy elég. Minden napnak lesz elég mannája és fűrje. Hogy emlékeztessen arra, hogy mindenünk tőle és általa van, és megtanítson bizalomban élni. Hogy megtanítson pihenni. Megtanítson gyönyörködni a teremtett világban, az ő alkotásaiban. Hogy emlékeztessen arra, hogy Jézus Krisztusban újjáteremt ezt az egész világot, véget vetve minden nyomorúságnak. Hogyan éljünk a nyugalom napjával? Hogyan tervezzük meg a szombatot? Hiszen számunkra, ha már ilyen fontos, akkor ezt meg kell tervezni. Ugye a régiek tanították ezt, hogy mikor kell felkészülni a szombat napjára. Nem pénteken délbe, hanem már most ma este, vagy már holnap, vasárnap reggel. Majd délután beszélnék erről, hogy ugye már úgy is lehet, vagy az a szerencsétlen szombat ünneplés, vagy nyugalom nap, amikor már most is fáradt vagy, mert úgy szétdolgoztad magad a hétköznap, hogy itt már csak aludni van kedved, és ugye az is lehet, hogy a holnapi napod is úgy kezdődik el, hogy nem érzed azt, hogy szombaton kipihented volna magadat. Mert se testben, se lelkileg nem pihentél. És Isten azért gondolja, hogy már pedig most pihenjél, hogy holnap új erővel tudjál dolgozni. De az sose pihensz, mert mindig kattog az agyad, mindig tele van a fejed, meg a tested is emiatt, akkor nem lesz se pihenés, se nyugalom, mindig fáradt lesz. Fáradt leszel. És találtam ma már ilyen kutatásokat, eredményeket, hogy világunknak egy ilyen általános jellemzője, magyarországi kutatás, hogy az alap érzése ma az embernek a fáradtság. Fáradtan ébredek. Fáradt vagyok délbe. És fáradt vagyok este. Bealszok a kedvenc filmemen, bealszok a reklám alatt. Hogy állandóan fáradtnak érezzük magunkat. Miért? Mert nem tanultuk meg a szombatnak a szombatot úgy formálni, úgy kell alakítani, hogy az valóban egy pihenés, egy regeneráció, egy megújulás legyen a számunkra. Hogy legalább így a hét elején ne legyen már az általános fáradtság érzésünk. Aztán majd már kedden szerdán már jelentkezik nyilván újra, de mégis hadd nyerjünk már néhány napot. Hadd legyen meg az Isten szándéka ebben a dologban is. Tehát ne csak maguktól alakuljanak a dolgok, hanem tervezzük ezt meg. És ugye régen volt az egyik véglet, amikor mindent belezsúfoltunk a szombatba, emlékeztek, tanítógyűlés, szombatiskola, prédikáció, utána még bizottságülés, utána énekkari próba, meg még ki tudja, mi minden volt még estig. A 24-be vagy a 12 órába mindent belezsúfoltunk. Ez volt az egyik véglet. A másik véglet pedig az, hogy ma mindegy. Mintha csak ugyanúgy beugranánk a templomba, és az imaházunkba, mint hogy beugrunk vásárolni a boltba. Letudjuk. Szilvási József, amikor az Írsaszegi gyülekezetben végigprédikálja hitelveket, meghallgattam neki ezt, azt hiszem a 20. volt, amit így beszélt, és azzal kezdte, és ezt most elmondom nektek, hogy ők hogyan készültek Tiszavasváriban a szüleikkel együtt a szombatra. Ugye péntek délben abbagyták a munkát, megmosdottak, felvették az ünneplő ruhát. És a gyerekek, ők mint gyerekek megkérdezték a szülőktől, hogy miért öröztünk, kimegyünk valahová? Nem megyünk sehova. Akkor miért ez az ünnepi ruha? Mert vendéget várunk. Milyen vendéget? Hát Jézust várjuk. Tehát őket így tanították a szombat szentségére. Nem azért öltözünk fel, mert el kell menni valahova, és hogy nézünk ki. Szakadt ruhában, munkás ruhában nem mehetünk sehova, hanem azért, mert vendéget várjuk. A nyugalomnak teremtőit várjuk vendégként hozzánk. És így várták, így kezdték a szombatot. Átküldhetem nektek ezt, hogy hallgassátok meg. Nekem nagyon tetszett, érdekes volt. Tehát a szombat az emberért, és nem fordítva. A fogyasztói társadalom, amelyben élünk, folyamatosan fenntartja bennünk a nem elég, a mindig újabb, a mindig nagyobb, a mindig több kell érzését. A pusztai vándorló népet Isten a mannával arra tanította, hogy minden egyes napot bizalommal és ajándékként éljen meg. Jézus sem mutat mást, amikor tanít bennünket imádkozni, és azt mondja, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Összhangban van ezzel a ószövetségi manna történetével. Mert ha nem volna, mert úgy másképp lett volna ez a mannaulás, akkor lehetne több eszámon beszélni, és akkor, Uram, add meg nekünk a heti kenyerünket. Vagy az egész évi kenyerünket. Vagy az egész életünkre valót. Elfér ott raklapokon a spájzban. Nem, a mindennapit add meg. Ne aggódjatok a holnapért. A holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Tehát a nyugalom napjának megszentelését kössük össze azzal, hogy tudatosan hálát adunk azért, ami van, és lefegyverezzük az elégedetlenség és az aggodalmasság gondolatait, vagy éppen a rabszolgaságát, a félelmet, hogy mi lesz, ha nem lesz holnap. Látjátok, hogy az Úr adta nektek a szombat napját. Éljünk hát hálával és örömmel az Úr rendelkezése szerint, és engedjük, hogy ezen keresztül formáljon bennünket egyre inkább az ő missziós népévé. Amen.